Műsorunkban a Farkastorki úti Szent Donát kápolnát ismerhetjük meg. A műemléki kápolnáról Felcsúti László mérnökkel, az Óbuda Hegyvidékek Egyesülete elnökével, Végső István történész beszélget.
Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Végső István történész vagyok. Mai adásunkban a Farkastorki úti Szent Donát kápolnáról fogunk beszélgetni Felcsúti László építésszel, az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete elnökével. Isten hozott, László!
Köszönöm szépen a lehetőséget!
Első kérdésem gyakorlatilag ugye a kápolnával kapcsolatos, a történetével, az előzményekkel lenne. A hagyomány szerint egy óbudai szőlős gazdát a hegyen ért hatalmas vihar szekerével együtt elsodorta az útról. Szerencsés megmenekülése emlékére építette a Farkastorki úti Szent Donát kápolnát. Mi történt, miért épült itt valójában ez a kápolna? Mit tudunk erről?
Hát tulajdonképpen előzményei valóban ezek, hogy egy viharban hazafele távozó szőlős gazda az út mentén beborult az árokba, és hát megmenekülése után úgy döntött, hogy egy kápolnát hoz létre. És az az igazság, hogyha nem láttuk volna az 1870-es felvételt, ami azt az utat, ahol ő beborult egy mély árokba, akkor ezt legendának hinnénk, mivel ez a fotó bizonyítja, hogy bizony az keskeny kis földút egy mély árok mentén halad végig, ez egész biztos, hogy beborult. A másik nagyon érdekes dolog, hogy aztán megindult a kápolna építése, engedélyezési terve, engedélyeztetése, megvalósítása, és valami fantasztikus gyorsasággal valósult meg. Ez alatt értem azt, hogy fél év alatt valósult meg az egész, és a levéltári adatok rögzítik, hogy ez a kápolna maga, ez adományokból, és hát mondjuk az egyház községnek a támogatásával készült meg. Hogy ki volt ez a szőlős gazda, ezt nem lehet tudni, de nagyon-nagyon gondoljuk, hogy az lehetett az a személy, aki a legnagyobb adományt adta ennek a kápolnának a megvalósítására, mondhatni azt, hogy talán 8-szorosát vagy 10-szeresét, mint az akkoriak, és őt a személyt úgy hívják, hogy Wolfgang Schäbők. Tehát nem, egyáltalán biztos, hogy ő volt az, aki beborult az árokba, de hogy ő jelentősen támogatta ezt az egészet. És ezt valamikor 1781-re tehető, illetve nem tehető, hogy tesszük is. És hát tulajdonképpen ez az kápolna forrása. Aztán az élte az életét folyamatosan, és hát felújítások követték mind a mai napig, és hát tulajdonképpen a Szent Donát tisztelete az, ami itten érdekes volt.
Mikor épült föl gyakorlatilag a kápolna?
1781-ben épült föl, és hát február-áprilisban volt az engedélyezés, és novemberben az átadása. Tehát egy ilyen rövid idő alatt történt mindez.
Igen, mit tudunk Szent Donátról és az ő tiszteletéről? Miért pont őróla lett ez a kápolna elnevezve?
Hát Szent Donát egy ókeresztény püspök volt, akinek egész biztos, hogy volt egy katonai korszaka, amikor is ő hát katonaként működött, aztán később az ókereszténység részévé vált, és püspökként dolgozott, és hát a pogányok megtámadták misézés közben, és tulajdonképpen akkor azt a kelyhet, amivel ő az áldozatot mutatta be, összetörték. Az a Szent Donát, illetve Donát püspök akkor fölvette ezt a földről, az oltára helyezte, és imája közben tulajdonképpen ez a kehely újra kehelyé változott, amiből aztán utána áldozatot hozott. De ami nagyon érdekes jelenség volt az is, hogy sokkal később, amikor a ketye, ezt a 1652-ben elnézést, hogy kicsit gondolkodok, szóval amikor 1652-ben erekjeit Rómából Rajna vidékre, Münsterfélbe vitték, városába vitték, akkor a kísérő papot, aki ezt az erekét oda vitte, villámcsapás érte, valami kegyetlen körülményekbe keveredett ezáltal, de viszont semmilyen bántódása nem történt, se a kehelynek, se neki. És akkor tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a svábok, amikor betelepültek az 1680-as évek után Magyarországra, akkor tulajdonképpen magukkal hozták ezt a kultúrát, ezt a szentnek a tiszteletét, Donát tiszteletét, aki a szőlő műveléssel és szőlő védelmével a művelési kapcsolatos problémák oltárban való segítségű hívásnak szólták, mint ahogy a Szent Donát kápolnában van az oltárkép, és ez az oltárkép Szent Donátot egy katonai ruhában ábrázolja, de a piros palásba, amint imádkozik, és tulajdonképpen van egy olyan kép aláírása, ami arról szól, egy kis szalag van ráírva a kép alján, hogy Szent Donát könyörögi az Istennél, hogy minket őrizzen meg minden kártevő zivatartól, a jégtől, a dértől és minden féregtől. És tulajdonképpen ennek a képnek ez a mondani valója, hogy ez könyörög, és tulajdonképpen az egész Donát tiszteletnek ez a lényege, hogy a szőlőművelőket segítse a szőlő helyes megtermelésében, a kártevőkben, a kártevőktől, a vihartól való védelmében.
Van a óbudai sváboknak egy nagyon érdekes neve, hogyha erről is egy rövid pár gondolatot mondanál.
Ja, a branhakszelek. Igen, a branhakszelek azt tulajdonképpen barna lábunknak mondják, ugye, mert ahogy művelték a szőlőt, akkor a lábuk az ugye megégett a naptól, és ezért barna lábúaknak nevezik őket. Tulajdonképpen egy 1700-es években már ez jelentősen betelepült ez a terület szőlővel.
Igen, más szenteket tiszteltek-e egyébként, tehát másoknak is állítanak esetleg ilyen útmenti kereszteket, útmenti szobrokat, mit tudunk erről ott?
Hát most azt tudnám mondani, hogy Szent Donát azért elsősorban képekben jelenik meg, de ugyanúgy, mint ahogy egy Mária szobor vagy egy feszület is megjelenik az útmenti posztamensen, ugyanúgy Szent Donát is megjelenik, illetve szobrot állítanak neki, vagy képet állítanak elsősorban szőlőművelési területeken. Ő az, aki ugye megvédi a vihartól, a vihari vésztől a szőlőket, de amúgy más szenteket én így hirtelen nem tudnék mondani, ami mondjuk kifejezetten a németséghez kötődne, a magyar kultúrához elsősorban ugye Mária tisztelete és a többi az, ami ezt...
Jó, köszönjük szépen! Rövid zenei szünet után folytatjuk, kérjük, hogy továbbra is tartsanak velünk. Mai adásunkban a Farkastorki úti Szent Donát kápolnáról beszélgetünk Felcsúti László építésszel, az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete elnökével. Már összefoglaltuk a történetét, illetve hogy hogyan érkeznek ide a svábok, szőlőművelésről beszéltünk. Most én azt kérdezném meg, hogy maga az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete mikor és miért kezdett el foglalkozni a kápolnával? Mi volt az ok, mi volt az indítás ebben az egészben nálatok?
Igen, hát talán előzményként annyit, hogy az egyesület, ami ugye most már éppen 30 éves, az minden évben tart egy úgynevezett táborhegyi szüretet, éppen visszaemlékezve a szőlőművelés alatt álló egy oldalról, a Remetehegy testvérhegy táborhegy, ahol már korán sincsen szőlőművelés, de mondjuk ez mint történeti értéket képvisel számunkra, és a Szent Donát kápolna is. És amikor egy ilyen táborhegyi szüret van, mi úgy hívjuk, hogy táborhegyi szüret, akkor mi elmegyünk a Szent Donát kápolnába, ahol évente Kádár József, a helytörténész, egy ismertetőt tart a szüretelőknek arról, hogy a kápolna hogy alakult, és hogy a napjainkig hogy ment a története, tehát tulajdonképp alakulástól napjainkig mi van. És egy ilyen hallgatás közben lettünk figyelmesek arra, hogy a szentély boltozatát és a hajó boltozatát elválasztó pillér meg van repedve, méghozzá nem is kicsit, hanem majdnem egy centis repedés van vele, ami azt jelenti, hogy a donga szétnyomja a falakat, és akkor be is szakadt a teljes földém, tetőszerkezettel, mindennel együtt. Hát aztán ekkor kerestünk meg egy statikust, aki ezt megvizsgálta, kerestünk geológust, aki a talajvizeket vizsgálta, és néztük azt, hogy egyáltalán itt mi a helyzet, és egy pillanat alatt úgy éreztük, hogy az az egyesület, amelynek a lényege, hogy a lokálpatriotizmus fejlessze az odavaló kötődést, erősítse. Annak mi más feladata lenne még, mint az, hogy a helyi műemlékeket, a helyi értékeket őrizze. És különösen akkor már egy próbánk is volt, mert előtte a Jablonka parki ekker feszületet már rendbe hoztuk, és hát úgy éreztük, hogy hát ha keményen összefogunk, és az anyagi hátteret megbírjuk teremteni, akkor ezt is fel tudjuk újítani. És aztán hát egyrészt ugye kiderült az, hogy veszélyeztetett helyzetben van a kápolna, később kiderült, hogy a harangja az ugye jobbra-balra dülöngél harangozás közben, nem a harangja, bocsánat, a tornya össze-vissza dülöngél a harangozás közben, és a többi, a fala föl van fagyva, a vakulat le van fagyva, belül a faburkulat szét van ruhadva, és így sorolhatnám tovább a károkat, és ennek a felmérése után végül is úgy döntött az egyesület, hogy megcsinálja. És hát ugye ekkor indulnak szépen a feladatok sora, mert ugye jön az anyagi háttér megteremtése, a kivitelezőkkel való szerződések, az egésznek a lebonyolítása, és a végén egy kicsit összefoglalás ennek az egésznek, és felmérés annak, hogy valójában mi is történt. Igazándiból ez a fajta elhatározás, ez egy fantasztikus élmény volt, mert kiderült, hogy ez nem egy építész álma, nem egy hely, nem egyetlen egy helyi lakónak az aggodalma, aki például az én figyelmemet fölhívta erre a problémára, és nem egy kis közösség, hanem az egész utcát, hogy úgy mondjam, a fölöttes utcákat és egész népes tömeget érintett ez a dolog, és amikor ebbe belevágtunk, akkor nem azt éreztük, hogy az egyesületnek van egy hobbija, amit most meg szeretne valósítani, hanem egy lakosság összefogást kell tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, levezényelni, megoldani az egyes problémákat, és a véghez vinni a felújítást. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, amennyit így, de tudnék persze nagyon sokat, két évet mesélni róla.
Igen, ezt sejtettük is. Mennyire volt könnyű egyébként a gyűjtés folyamata, tehát hogy mennyire voltak adakozóak, kiket tudtatok összefogni, egyház, önkormányzat, más civil szervezetek?
Tulajdonképpen azt mondanám, hogy ez egy olyan, nem emlékszem pontosan a számra, de egy ilyen 7-8 millió forintos beruházás volt értékét tekintve, aminek az anyagi kiadása ugye csökken a ténylegesen elvégzett társadalmi munkákkal és egyéb elvégzett feladatokkal, de tulajdonképpen az egész úgy kezdődött, hogy az egyesület csinált egy vacsora a házért rendezvényt, vacsora a kápolnáért rendezvényt, mert ugye több vacsora is van mindig, ha valamire gyűjt, akkor egy vacsorát rendez, és ez nagyon is fölhívta a figyelmet arra, hogy itten problémák vannak, és feladatok vannak, és ez egy elég komoly adományozás láncot jelentett. Ez a helyi lakókat is bevonta, és azokat szép fokozatosan, amikor látták, hogy fejlődik ez az egész, akkor ők is egyre inkább vettek részt a kivitelezésben, de az Egyesület csinált pályázatokat a Nemzeti Kulturális Alapnál, meg a Budapest Banknál, ahol a támogatást is kapott, és talán a legnagyobb támogatást az helyi önkormányzat, az Óbuda Békásmegyer önkormányzat adta, persze egyházmegyét is megtámogatta, de ez valójában azt is mondhatnám, ez az összes támogatást a felét hakítette az egésznek, tehát ez nem egy jelentős, ami sokkal jelentősebb, az a közös akarat, az az adományozás, az a közös munka, az a rengeteg elvégzett ingyen munka, amit a helyi lakosság és azoknak a kapcsolatrendszere megvalósított.
Igen, a közösségfejlesztés és a hitélet szempontjából hogyan látjátok a kápolna jelenét és a jövőjét? Mi változott azóta? Ez ugye 2008 környékén volt ez a gyűjtési folyamat? Vagy akkorra fejeződik be?
Akkorra fejeződött be, mert 2006-ban adtuk be az építési engedélyezési terveket, mert ugye a műemlékfelügyelőséggel ezt jóvá kellett hagyatni, az végig figyelemmel kísérte, akkor az egyes műszaki feladatokat és terveket is figyelemmel kísérte, de hogy mondjam... Tehát a 2006-ban kezdődött, és akkor indult el, igazándiból 2007-ben indult be az építkezés, és 2008-ban lett átadva, de a építkezés végül is 2007-ben lezajlott, csak 2008-ban még történt egy belső festés, mert ennek egy nagyon szép belső festése van ennek a kápolnának, ez a hasonló típusú kápolnáknál nem jellemző, általában fehér meszelt falat találunk, de ennél gyönyörű szép festmények, tagozatok lettek kifestve, és angyalok a szentély különféle sarkain, sőt, mi több, mi is beletettünk egy szőlőfürtöt, hogy ábrázoljuk azt, hogy ez miért is, hogy is alakult ez a templom. Ez hosszú ideig, ezt úgy is mondhatnám, hogy a 60-as évekig ez minden vasárnap mise volt itten. Én, bérmapám is itt misézett, és aztán később már az 1998-as évektől, de ezt nem merem ezeket a számokat pontosan mondani, szóval akkor már megszűnt az a vasárnapi misézés, de azóta is és ma is jellemző, egyrészt az imaóra van minden vasárnap délután, de információim szerint több keresztelő van, több házassági évfordulónak a megismétlése, illetve az eskü megismétlése, valamint hallottam, nem az én esküvöm, de hallottam esküvőről is, hogy itt történt.
Igen, nekem nagyon szép volt, illetve nagyon jó első érzés egyébként, hogy láttam, hogy ott a helyiek vetik a keresztet is, amikor ott elmennek, tehát ez nagyon jó volt, és ráadásul fiatalokat láttam, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon fontos összefogás volt, és civil kezdeményezés, de hát mégiscsak ugye az egyház és a szakrális terek megmentése és műemlék megmentése érdekében tettétek ezt, úgyhogy hát ez köszönet érte, nagyon, nagyon jó irányt mutattatok ezzel szerintem nagyon sok civil szervezetnek.
Az egyház tulajdonképpen végig benne volt, ugyanis bármilyen pályázaton vagy bármin indultunk, az mindig az egyház nevében kellett, vagy pedig ő a mi segítségünkkel pályázott és támogatott, és az akkori plébános ez szinte önzetlenül segítette az egész dolgot ott, ahol bírta. A mostani plébános, meg ugye az akkori plébános egy Tavas Gellért plébános úr volt, a mostani plébános Bajzát Ferenc plébános úr pedig a kápolna életét iparkodik feleleveníteni, hogy mondjuk egy azon kívül, hogy minden évben van Szent Donát búcsú. Például éppen az elmúlt héten volt a rózsafűzérlánc, ahol a zarándokok távozását követően azt taglalták, hogy szinte még egy kápolnában ilyen élményben nem volt részük, mint itten. Plébános úr az litániát mondott, Máriához kötődően, valamint tárogató is elhangzott, és a többi. Boldogasszony anyánk, és a többi, és a többi.
Köszönjük a beszélgetést Felcsúti László mérnöknek, további eredményes munkát kívánunk.
Igen, hát van még, úgyhogy köszönjük szépen.
Köszönjük. Köszönjük a Mária Rádió hallgatóinak is, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra Isten legyen önökkel.
Műsorunkban a Farkastorki úti Szent Donát kápolnát ismerhettük meg. A műsort Végső István készítette.